Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Szebeni Istvánnal.
Kezdjük!
Zöld út Brüsszelből. 42 milliárddal 800 dolgozó sorsát rendezi a kormány a Márkushegyi bányában.
Megállítanák a leszakadást, növelnék az életszínvonalat. A budapesti 9. kerület 3 milliárd forintot fordít fejlesztésekre.
Besétált a rendőrségre. Feladta magát a szigethalmi késelés másik feltételezett elkövetője.
És eltörött egy vízcső, Budapesten áll a víz a Béketér környékén.
Megnyugtatóan rendezi a kormány a Márkushegyi bányában dolgozó több mint 800 ember sorsát.
A fejlesztési minisztérium államtitkára ezt azok után jelentette be, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta, az állam 42 milliárd forinttal járuljon hozzá a versenyképtelen szénbánya bezárásához.
A pénzt az áramdíjban mindenki által fizetett szénfillérekből teremtik elő. A szenet használó vértesi erőmű viszont tovább működhet, 2014 után biomassa erőművé alakul át, és akkor is legalább annyi embert foglalkoztat majd, mint jelenleg.
Megjöttünk? Jó szerencsét!
A Kossuth Rádió a Hely című műsorának készítette ezt a riportot Farkas Erika tavaly a Márkushegyi bányában. A stáb tagjai egy gumiszalagon jutottak be a bánya belsejébe, ahol a munkásokkal beszélgettek.
Mióta dolgozik itt Győző?
Itt 2005.
És miért jött bányásznak?
Ennek születtem.
A Márkushegyi bányában több mint 30 éve, 1981-ben kezdődött meg a barna szén kitermelése. A szenet a vértesi erőmű használja fel, ahol villamos energiát állítanak elő. Ez Magyarország egyetlen még működő mély művelésű bányája, egyben a térség legnagyobb foglalkoztatója. Több mint 800-an dolgoznak benne. 2010 végén elvileg be kellett volna zárni, a kormány azonban úgy döntött, állami segítséggel, a kilovattóránként 23 filléres úgynevezett szénfillérrel segíti a további működését. Ezt az Európai Bizottságnak is jóvá kellett hagyni, a testület pedig úgy döntött, a támogatás nem ellentétes az unió versenyjogi előírásaival.
2018-ig az állam jogosan 42 milliárd forinttal fogja és tudja támogatni a vértesi erőművet, illetve a Márkushegyi bányát és a Márkushegyi bányászok átképzését, továbbképzését.
A döntés értelmében a Márkushegyi bánya 2014 végéig tovább működik, a következő 4 évben pedig átképzéssel segítik majd a dolgozókat.
A szénfillér további igénybevételével kiszámítható és biztos tervezhető képet tudunk a vértesi erőmű és a Márkushegyi bányaüzem számára mutatni.
A vértesi erőmű 2014 után sem zár be, biomassa erőművé alakul, és legalább annyi embert foglalkoztat majd, mint most.
Magyarország úgy tekint Törökországra, mint az európai energiabiztonság egyik garanciájára. Ezt mondta Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság ülése után. A török egészségügyi miniszter szerint nagy szükség lenne magyar mérnökökre Törökországban, ahol főleg magyar építőipari vállalatokat látnának szívesen. Magyarországon egyébként több száz török cég működik.
Csomagokat pakolnak a Liszt Ferenc repülőtéren. Török befektető üzemelteti ugyanis a földi kiszolgálást. A 700 hazai török cégből ez a legnagyobb. És szállításra készítik elő a csomagolt dőnert és giroszt a Csongrád megyei Makón. Innen szállítják a fűszeres csirke és marhahúst a legtöbb európai török árushoz. Ez a második legnagyobb török vállalkozás itthon. Szeretjük Magyarországot, és munkahelyeket hoztunk itt létre, amikor 3 éve idejöttünk. Az emberekkel jól lehet együtt dolgozni, ráadásul kiválóak az alapanyagok is, mondja a makói cég vezetője.
Magyarország úgy tekint Törökországra, mint az európai energiabiztonság egyik garantálójára.
A török-magyar gazdasági kapcsolatokat erősítenék állami szinten is. Erről állapodtak meg a két ország gazdasági vegyes bizottságának ülésén.
Két olyan országról van szó, amelyek biztosan állnak a lábukon itt az instabil nemzetközi gazdasági viszonyok közepette. Ráadásul két olyan országról van szó, amelyek közötti politikai kapcsolatok jó alapot adnak ahhoz, hogy a gazdasági együttműködést még tovább tudjuk fejleszteni.
A külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, az energiabiztonság az egyik legfontosabb kérdés. Törökország alatt húzódik ugyanis majd az a vezeték, amelyen keresztül Európába is eljutna az azeri gáz. Megállapodtak arról, hogy könnyítenék a vízumszerzést a két ország között. És serkentenék az építőipart is. Törökországban magyar vállalkozásokat várnak, hogy földrengés biztos lakótelepek és kórházak felépítésében segítsenek. Jó szakemberek vannak Törökországban és Magyarországon is. Törökország például a hatodik a világon az építőipar területén, ezért ezen a téren fontos együttműködnünk, mondta a Gazdasági Vegyes Bizottság török társelnöke. Törökország ma a világ második leggyorsabban fejlődő gazdasága, Magyarországnak pedig a hatodik legnagyobb kereskedelmi partnere az euróatlanti térségen kívül.
Vladimir Putyin meghívására január 31-én egynapos munkalátogatásra Moszkvába utazik Orbán Viktor miniszterelnök, jelentette be a külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter elmondta, a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésére elsősorban a mezőgazdaság és az ipar területén van lehetőség, de energiaügyi kérdések is szóba kerülnek majd.
Egyre több uniós tagállamban fontolgatják, hogy a szokásostól eltérő intézkedésekkel kezelik a válságot és csökkentik a költségvetési hiányt. Csehországban például a legnagyobb ellenzéki erő brilliánsnak nevezte az Orbán kormány magánnyugdíjpénzekkel kapcsolatos gazdasági megoldását. Az egyik nemzetközi hírügynökségnek azt nyilatkozta a cseh szociáldemokrata párt egyik vezetője, ha a kormányra kerülnek, több magyar ötletet átvesznek.
Tavaly évvégén 25 ezer ember tiltakozott Prágában a megszorítások ellen, de ezek a képek készülhettek volna több más uniós tagállamban is, ahol az elmúlt években elszaladt a költségvetés, megugrott az államadóság. Csehországban a népszerűségi listákat vezető ellenzéki szociáldemokrata párt szerint kormányuk eddig rosszul kezelte a válságot, ők inkább kipróbálnák a magyar módszert. Így állítanák talpra a gazdaságot. A Bloomberg hírügynökségnek a párt egyik vezetője szó szerint azt nyilatkozta, az Orbán féle megoldás brilliáns volt. A politikus ezzel a magánnyugdíjpénztári vagyon átirányítására utalt, de emellett magyar mintára különadókat is kivetnének. Szlovákiában is tettek már a magyarhoz hasonló lépéseket. A kormány például csökkentette a magánpénztári befizetéseket, és megengedte, hogy a tagok visszalépjenek az állami rendszerbe. Romániában pedig 60%-os adóval sújtaná a kormány a gázkitermelő vállalatokat. Az így befolyt pénzből fizetnék például a közszférában dolgozók bérnövekedését és a megemelt nyugdíjakat. Ha nem ezeket a nagy vállalatokat adóztatja az állam, akkor a kis vállalkozásokat fogja, és a teljes üzleti szférára vet ki valamilyen adót, ami tömeges csődhöz vezetne, mondja a román üzletemberek képviselője. Sajtóhírek szerint a franciák most két infokommunikációs vállalatóriás, a Facebookot és a Google-t is megadóztatnák, hogy így jussanak forrásokhoz. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint minden uniós tagországban keresik a lehetőséget, hogy nem hagyományos gazdasági módszerekkel pénzhez jussanak, például a nagyvállalatok különadóztatásával.
Ezeknek a lépéseknek a sikere azon fog múlni, hogy vajon egy, de minimum 3 éven belül ezek a vállalatok eljutnak-e oda, hogy látják, hogy ideiglenes lépéseknek lettek áldozatai, és hosszabb távon a munkahely teremtésük nem sérül, mert ne felejtsük el, minden országban az a cél olyan lépéseket tenni, amelyel végre a növekedést elindítjuk és munkahelyeket teremtünk.
Egyes szakértők szerint a Brüsszelben sokat bírált unortodox gazdasági lépéseknek is köszönhető, hogy sikerült a magyar államadósságot jelentősen csökkenteni, és a költségvetés hiányát az unió által megszabott 3% alá szorítani.
Magyarország nem akarja módosítani a távközlési adóról szóló törvényt, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium, azután, hogy kiderült, kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a telefonhívásokra és a szöveges üzenetekre kivetett adó miatt. Brüsszelben úgy vélik, hogy a telefonadó uniós jogot sért, mert az ebből származó bevételt csak a telekommunikációs szektorral kapcsolatos költségekre fordíthatta volna Magyarország.
Az MSZP-s Kovács László szerint a kormány szabálytalanul használja fel a telefonadó bevételt, így az elmarasztaló bírósági döntés biztosra vehető. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint viszont az intézkedés teljes mértékben megfelel a közösségi jognak. Emlékeztetnek rá, hogy a távközlési adót a költségvetés egyensúlyának biztosításáért vezette be a kormány, és Magyarország kész arra, hogy álláspontját az Európai Bíróság előtt is megvédje.
Ezt az adót azért kell bevezetni, hogy az álmáztátási egyensúlyt tartani tudjuk továbbra is, és teljesen beleillik a kormánynak az álltás adópolitikájába, melyben a fogyasztási forgalmi adók súlyára helyezzük a hangsúlyt, és nem pedig a munkától akarunk még több adót elvonni.
Közös erőfeszítéseket tesz a magyar és a szlovák kormány a Révkomáromi Selye János Egyetem jogállásának megőrzéséért. Erről állapodott meg Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, és Dusan Csáplovics szlovák oktatásügyi miniszter Pozsonyban. Balogh Zoltán azt mondta, a magyar fél egyetemi oktatókkal, valamint a kiküldésükhöz szükséges anyagi támogatással járul hozzá, hogy az intézmény megőrizhesse egyetemi besorolását. A miniszter találkozott Berényi Józseffel, a Magyar Közösség pártjának elnökével is, akivel a szlovák oktatási reformról egyeztetett.
Eltörölnék a hallgatói szerződéseket, változtatnának a bolonyai rendszeren, és ismét 18 éves korra emelnék a tankötelezettséget. Többek között ebben ért egyet az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szövetségben Együtt Magyarországért Párt az oktatással kapcsolatban. Az ellenzéki pártok közös nyilatkozatot fogadtak el oktatáspolitikai terveikről. Hiller István volt oktatási miniszter elmondta, az oktatási nemzeti ügy, ezért a kormányváltás után növelni kell a rendelkezésre álló forrásokat. Az LMP és az Együtt 2014 nem vett részt az egyeztetésen.
Bajnai Gordon, a Haza és Haladás Egyesület elnöke külön ismertette a szervezet oktatási programját. A volt miniszterelnök azt mondta, gyökeres változásra van szükség 2014-től. Azonnal megszüntetnék a hallgatók röghözkötését. A tandíjat azonban nem tartják ördögtől való dolognak, de szerintük az csak egy ösztöndíjrendszerrel együtt lenne bevezethető. Pósán László fideszes szakpolitikus hiteltelennek tartja Bajnai Gordon szavait. A Fidesz szerint az akkori kabinet nagyságrendileg 100 milliárd forintot vont ki az oktatás ügyből. Sok pedagógust elküldtek, aki pedig maradt, annak megszűnt a 13. havi bére, tette hozzá Pósán László.
Tavaly a duplájára emelkedett a magánszemélyek által vásárolt állampapírok mértéke, mondta Puskás Imre fideszes országgyűlési képviselő. Így már 1060 milliárd forintnyi állampapír van az emberek kezében. A politikus hozzátette, a kormány teljesíti vállalásait. Szabadul az adósság csapdából, ezért nő a bizalom az állampapírok iránt. Jelenleg az államadósságon belül 4% az állampolgárok által nyújtott hitelaránya. Puskás Imre hozzátette, a legszerencsésebb, ha a polgárainak tartozik az ország, hiszen visszaadásával is saját polgárait gazdagítja, így növeli a fogyasztást vagy a belföldi befektetéseket.
Ez önmagában is tisztítja, és egy jobb szerkezetűvé teszi Magyarország államadósságát, hiszen az a legjobb eladósodás, hogyha a saját polgárainknak tartozunk, és ebben az értelemben ez egy ugyancsak egy komoly fejlődés, ha úgy tetszik, akkor nagyságrendi változás.
Az MSZP szerint továbbra sincs használható fejlesztés politikája a kormánynak, a hazai kis- és középvállalkozások pedig semmi jóra nem számíthatnak a jövőben. Józsa István országgyűlési képviselő azt mondta, a jelenlegi piaci helyzet miatt vergődnek a kisvállalkozások, és több cég megszűnik, mint amennyi alakul. Ennek hátterében szerinte a kormány kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája áll.
A kiszámíthatóság és átláthatóság nélkül nincs meg a bizalom, bizalom nélkül pedig nincsenek beruházások, beruházások nélkül nem jönnek létre értékteremtő munkahelyek, munkahelyek nélkül pedig nem lesz gazdasági növekedés.
A kormány már több intézkedést hozott a hazai kis- és közepes vállalkozások érdekében, közölte Puskás Imre fideszes országgyűlési képviselő. A politikus ezek közül kiemelte a munkahelyvédelmi akciótervet, amely jelentős adókedvezményben részesíti a vállalkozásokat.
Az LMP szerint a kormányváltás után az egyik első feladat az lesz, hogy a jelenlegi munkatörvénykönyvét ki kell dobni a kukába. Szél Bernadett országgyűlési képviselő azt mondja, az új munkatörvénykönyve nem a foglalkoztatást bővíti, sokkal inkább megnyomorítja a munkavállalókat.
Azért nagyon fontos, hogy 2014-től az LMP egy olyan munkatörvénykönyvét tudjon a nyilvánosság elé tárni, és Magyarország számára elérhetővé tenni, amely sokkal inkább a munkavállalói jogok megerősítésével, és az embereknek méltó, biztonságos munkakörnyezet és munkavégzés irányába tudja folyamatokat elvinni.
Szociális bankszámla bevezetését javasolja a Jobbik. A párt szerint a számladíjaktól és tranzakciós költségektől a 200 000 forint alatt keresők mentesülnének. Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő azt mondta, a majdnem ingyenes bankszámlát később a hazai mikro- és kisvállalkozások is igényelhetnék. A határozati javaslatot tavasszal nyújtják be az országgyűlésnek.
Óriási százalékot tesznek ki ezek az indokolatlan díjak és terhek. Mi ezektől mentesítenénk az állampolgárokat. Itt túlzás nélkül mondhatnánk, hogy a mi konstrukciónk szerint több 10 milliárd forint maradna az állampolgárok zsebében, és több 10 milliárddal csökkenne a bankok profitja.
Az 1969-ben öngyilkosságot elkövető Bauer Sándorra emlékeztek a mártír budapesti sírhelyénél a Rákospalotai köztemetőben. Bauer Sándor 44 éve felgyújtotta magát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, így tiltakozva Magyarország szovjet megszállása ellen. Wittner Mária 1956-os halálra ítélt, azt mondta, Bauer Sándor elfoglalta helyét az 56-os mártírok sorában, a 17 éves fiatalember a közönösöket megszégyenítő különös módon meggyújtotta a szabadság fáklyáját.
Nem csak a 4-es metró jövőre elkészülő szakasza javíthatja a budapestiek életminőségét, a kerületekben megvalósuló fejlesztések sokkal jobban szolgálhatják a fővárosban élők érdekeit, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár Ferencvárosban. Lázár János hozzátette, az olyan kezdeményezések, mint a 9. kerületi segítséget nyújtanak a leszakadás elszegényedés megállítására. A kerület 3 milliárd forint uniós támogatásból folytatja a városrész rehabilitációs programját.
Így fest most József Attila szülőháza a Ferencvárosban. A 9. kerületi épület hamarosan kívülbelül is megújul. Ezen kívül a környék többi önkormányzati épülete is megszépül, köszönhetően a József Attila programnak. Ennek első üteméhez mintegy 3 milliárd forint uniós forrás nyert el Ferencváros az új Széchenyi terv keretében.
Nem elég a tégla és a habarcs.
A miniszterelnökséget vezető államtitkár a támogatási szerződés aláírásán azt mondta, olyan fejlesztési programokat kell végrehajtani, amelyek a város rehabilitációján kívül segítséget nyújtanak a leszakadás és az elszegényedés megállításához is.
Kerületekben megvalósuló kezdeményezések közvetlenebbül járulnak hozzá a helyi szociális életkörülmények javításához, ezért is támogatunk minden kisebb és nagyobb vállalkozását, akár Ferencvárosnak, akár más városrészeknek vagy kerületeknek.
Ferencváros polgármestere azt mondta, a kerületben 1986-ban indult az első városrehabilitációs program. A 2015-ben záruló József Attila program keretében közösségi terek, lakások, épülettömbök újulnak meg, új kertek jönnek létre. Segítik a foglalkoztatást, a munkahelyteremtést, de drogprevencióra és bűnmegelőzésre is költenek belőle. A polgármester szerint így telik meg tartalommal a fejlesztés szlogenje, az otthon város Ferencváros.
Olyan kerület, ahol jó élni, jó dolgozni, jó tanulni és jó szórakozni. Azt hiszem, akik Ferencvárosban jártak már, azok pontosan tudják, hogy Ferencváros az egy ilyen hely.
Lázár János bejelentette, a kormány azon dolgozik, hogy 2020-ig a korábbinál sokkal több Európai Uniós támogatás jusson a fővárosi és a kerületi önkormányzatokhoz.
A fogvatartottak önellátása, valamint teljes foglalkoztatása a kormány célja. Ezt mondta a belügyminiszter az Állampusztai Büntetés Végrehajtás Intézetben felépített Baromfi Vágóhíd átadásakor. Pintér Sándor hozzátette, olcsóbban, hatékonyabban és jobban lehet kihasználni azt a munkaerőt, amely a büntetés végrehajtási intézetekben rejlik. Az a cél, hogy az ezekben működő gazdasági társaságok segítségével a 17 ezer elítélt ellátása önfenntartó legyen.
A társadalmi elvárás az, hogy a büntetés végrehajtási intézetekben fogvatartottak dolgozzanak, és lássák el önmagukat. Ezt a kormány figyelembe vette, és olyan célkitűzésünk van, hogy a büntetés végrehajtási intézetek önellátóak legyenek teljes egészében.
4,5 milliárd forinttal lett olcsóbb az állami és költségvetési szervezetek egymás közötti kommunikációja a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésével. Váji Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára elmondta, a beruházással 54 közigazgatási szervezet 48 ezer ügyfeléhez jutnak el. A rendszert fenntartó cég, az MVM Net ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, Magyarországon ilyen rövid idő alatt ekkora beruházást még nem valósít. Téner Róbert hozzátette, a hálózatbővítés nem ért véget. A tervek szerint a jövőben bevonják a járási hivatalokat, a kórházakat és az önkormányzati intézményeket is.
Elraboltak és kifosztottak Szíriában egy magyar újságírót kedden. Egy mexikói és egy baszk kollégájával együtt 12 órát töltött ismeretlen fegyveresek fogságában. Fél nap után ugyanis elengedték. Szlankó Bálint az egyik közösségi portálon azt írta, a kezüket megbilincselték, bekötötték a szemüket és egy cellába vitték őket. Az értékeiket elvették, majd a város egy elhagyatott részén kitették őket. Ezután a magyar és a spanyol kormány segítségével jutott át a szomszédos Törökországba. A magyar külügyminisztérium már szervezi az újságíró hazautazását.
Megrázó történet következik. Mentés közben fulladhatott a Dunába a hajógyári szigetnél az a fiatalember, akinek 2011. decemberi halála miatt emberöléssel gyanúsítja a rendőrség az egyik szórakozó hely két biztonsági őrét. Ez derül ki egy ma reggelre elkészült igazságügyi szakértői jelentésből. A bíróság délután házi őrizetbe helyezte mindkét gyanúsítottat.
2011. decemberében itt, a hajógyári sziget partjánál találták meg a 21 éves H. Gézát. Haláláért a rendőrség az egyik szórakozó hely két biztonsági őrét tartja felelősnek. A gyanú szerint megverték és vízbe dobták. Egyikük ügyvédje szerint azonban a köveken hasonfekvő fiú még élt, amikor a tűzoltók elkezdték a mentést, de már halott volt, amikor testét a partra emelték.
Először a fiatalemberhez a partról a tűzoltók másztak le, ők nézték meg, ők kötöztek a derekára kötelet, és egy csákjával behúzták a vízbe, egy motorcsónak után kötötték, és elhúzták, mint egy 300 méterrel lejjebb a Viking partjára, és ott kihúzták a partra, és ott kezdődött meg a tényleges szemle.
Az ügyvéd egy csütörtök reggelre elkészült igazságügyi orvos szakértő jelentése hivatkozik. Eszerint ugyanis az áldozaton talált horzsolásos sérüléseket a csákjázás és a vontatókötél is okozhatta. A jelentés, idézem, csak nem bizonyossággal állítja, hogy a fiú még élt, amikor a sérülései keletkeztek. A rendőrség kitart amellett, hogy a fiú már halott volt, amikor megtalálták.
Az igazságügyi bonzolás kétséget kizáróan megállapította, hogy a fiatalember a halott szemlét megelőzően 8-10 órával hunyt el. Tekintettel arra, hogy a szemle 12 óra 30 perckor kezdődött, ez azt jelenti, hogy a halál beálltának időpontja hajnali 3:30 és 5 közöttre tehető, vagyis a fiatalember megtalálásakor már halott volt.
Az emberöléssel gyanúsított két biztonsági őr 6 hónapja van előzetes letartóztatásban. A bíróság délután házi őrizetbe helyezte őket. Hétfőn elhagyhatják a börtönt.
Önként jelentkezett ma a szigethalmi késelés másik feltételezett elkövetője. A 22 éves budapesti férfi ügyvédje kíséretében adta fel magát. Január 1-én hajnalban két férfit szurkáltak meg egy szigethalmi szórakozó helyen, mindkét sérültet súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az egyik elkövetőt néhány órán belül elfogták, a másik támadó felkutatásához több mint 50 tanút hallgatott ki a rendőrség.
A mai napon megjelent a Pest megyei rendőrfőkapitányság épületében, ügyvédje jelenlétében.
Védője kíséretében adta fel magát a szigethalmi késelés gyanúsítottja. Társát már néhány órával a szurkálás után elfogták, majd előzetes letartóztatásba került. A másik elkövetőt viszont több mint 3 hete keresték. A rendőrség mostanra 2 személyre szűkítette le a kört, közülük az egyik jelentkezett önként.
Egy listát készítettünk a szórakozóján megjelent személyekről, ezt pedig összevetettük az ott szórakozó személyek rokonaival, illetve a velük egy háztartásba bejelentett személyekkel. Így jött ki ez a 2 személy.
Órák óta tart a 22 éves férfi kihallgatása, amelynek végén vélhetően őrizetbe veszik. A 2 késelő szilveszter éjszaka ebben a mosdóban támadt a fiatalokra. Egy boxoló és egy birkózó fiút sebesítettek meg életveszélyesen. Egyikük a sérüléseit is megmutatta a híradónak, amikor még a kórházban volt.
Itt a szívemnél 3-szor. Itt meg a vállalmá volt a legnagyobb.
A másik megszúrt sportoló napokig volt az intenzív osztályon. Már hazaengedték a kórházból, jobban van, de szinte biztos, hogy felépülése után sem sportolhat versenyszerűen.
Kecskeméten elfogtak egy betörőt, aki még decemberben betört egy családi házba, ahonnan 2 nyaklánc és 50 000 forint mellett nem kevesebb, mint 145 darab epekövet is ellopott. A gyanúsított azt hitte, hogy értékes drágaköveket talált, ezért vitte el a nyugdíjas asszony házából régóta gyűjtögetett epeköveit, amelyek még nem kerültek elő.
mászott szét, betörte az ablakot, ott vannak a darabok, be a kádba, behullott a sok üveg, meg minden.
Ezen az ablakon keresztül törtek be az idős nő kecskeméti házába még karácsony előtt. Az üveget azóta sem cserélték ki, ezért van az ablak bedeszkázva.
Itt minden onnan ki, itt az ágyon kiborítva.
A betörő az egész lakást felforgatta, mindegyik szobába bement, és az összes szekrényt, fiókot átnézte.
Ezüst is van benne, azt se vitte.
A betörő végül 50 ezer forint készpénzzel, két mágneses nyaklánccal, valamint az idős asszonyból kioperált 145 darab epekővel távozott. Azt gondolta, drága kövek is biztosan sokat érhetnek.
Fényesek voltak. Hát a borostyán nem tudom, ismeri-e, sárga. Ez még ugye volt olyan apró benne, ami az apraja, az úgy nézett ki, mint az aranypor majdnem.
A kecskeméti kórházban ma is végeztek epekő műtétet. A kioperált köveket a betegek a műtét után általában hazavihetik. A kis kőszerű kristályok változó méretűek, lehetnek olyan kicsik, mint egy gombos tűfej, de vannak golflabda nagyságúak is. Az egyik ékszerboltban egy 140 ezer forintos smaraggyűrű mellé tettük az epeköveket. Az eladó azt mondta, ő egyből felismerte, hogy nem valódi drága kövek. Egy másik ékszerész a híradónak elmondta, hozzá már vittek be epekövet, hogy ékszert készítessenek belőle. A kecskeméti nyugdíjas asszony házában a rendőrség szerint egy 52 éves férfi tört be. Már el is fogták, ám a készpénz, a nyakláncok és a nyugdíjas hölgy epekövei egyelőre nem kerültek elő.
Egy ember meghalt, egy megsérült, amikor egy személykocsi és egy autóbusz frontálisan összeütközött Szeged és Üllés között reggel. A Szeged felől érkező autó a Jeges úton megcsúszott és nekicsapódott a busznak. Az autóban utazó 46 éves nő a helyszínen meghalt. A sofőr is súlyosan megsérült, őt kórházba szállították. A híradó információi szerint az autó nyári gumik voltak. Az autó vezetője ellen eljárást indított a rendőrség közúti baleset gondatlan vétsége miatt. A buszon senki sem sérült meg.
Elöntötte a víz a budapesti Béketeret, miután valószínűleg eltörött egy víznyomó cső. A helyszínen van tudósítunk, Hevér Lóránt. Szervusz Lóri, mekkora a víz a környéken?
Jó estét kívánok! Egy 30 centi átmérőjű vízvezeték tört el, repett el a föld alatt, és ezért akkora mennyiségű víz folyt ki néhány perc alatt, hogy ez a víz alámosta a környező utcákban a burkolatot. Ennek következtében pedig egy helyen beszakadt az útburkolat egy parkoló autó alatt, meg is tudjuk talán mutatni a nézőknek. Ezt a parkoló autót pedig a tűzoltóknak egy daru segítségével kellett kiemelniük a kráterből. Két másik parkoló autót pedig, mivel azok is veszélyben voltak, el kellett távolítaniuk, valósággal át kellett emelniük ugyanezzel a daruval. Ahol most állunk itt a Béketéren, a kereszteződésben talán lehet látni, akkora a sártenger, hogy az autók tengelyig járnak a vízben, és a környező utcákban sem lehet járni, sem autóval, sem pedig gyalog. A környező utcákat ezért le is zárták. A csatornázási művek, illetve a rendőrök késő estig folytatják a mentési munkálatokat.
Lóri, köszönjük szépen a bejelentkezést.
Kínai hagyományokat, nevezetességeket és a keleti kultúra titkait mutatja be az a film, amelyet az MTVA forgatócsoportja készített Kínában. Az Ízek, Teák, Kertek című alkotást vasárnap délután az M1 vetíti majd. A filmből rádiós változat is készült, amely a Kossuth Rádióban lesz hallható szombaton.
Részlet az Ízek, Teák, Kertek című televíziós műsorból. A kínai úti filmet az MTVA 4 főstábja forgatta tavaly szeptemberben. A csaknem egy órás film a kínai hagyományokat, nevezetességeket és a keleti kultúrát mutatja be.
Fantasztikus volt ez a 17
nap. Mohácsi Szilvia, műsor egyik készítője szerint ezzel az úti filmmel a nézőkhöz közelebb hozhatják a keleti kultúrát.
Élményszerűen szeretném bemutatni, hogy amikor én meghatódok valamitől, akkor ezt próbáltam úgy átadni abban a pillanatban, vagy amikor nekem nagyon tetszett valami, vagy kevésbé tetszett.
A csaknem három hetes forgatásból egy rádiós változatot is készített Pásztor Zoltán, az M1 Kossuth Rádió intendánsa. Gazsó L. Ferenc, az MTVA vezérigazgató helyettese azt mondja, ez a közös munka a kínai féllel egy hosszú együttműködés kezdete.
Számunkra nagyon fontos a kínai kapcsolat. A kínai közmédiától nem egyszer jöttek már tapasztalatcserére hozzánk, és nagyon megtisztelő volt az a felkérés, amit a Zürichben működő kínai turisztikai hivatal és a kínai magyar kultúra és alapítvány kezdeményezett, és ennek nyomán mentek ki a kollégáink, televíziósok, rádiósok Kínába.
A közös kínai-magyar együttműködés alkalmából a zürichi kínai turisztikai hivatal munkatársainak egy turisztikai est keretében levetítették az elkészült műsorokat. tárgyakat. Az ízek teákkertek vasárnap délután 2-től lesz látható itt az M1-en. A múlt, jelen jövő Kína rádió műsor pedig szombaton reggel lesz hallható a Kossuth rádióban.
Híradónk elején elmondtuk, hogy január 31-én Moszkvába utazik Orbán Viktor miniszterelnök. A grafikán tévesen szerepelt a meghívót, Vlagyimir Putyint bemutató felirat. Helyesen természetesen Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke. És ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Aztán pedig a Négy balkezes című film Pierre Richard-ral a főszerepben, az este pedig 4:11-kor kezdődik György Várjonak.
A késő esti híradó pedig 3:42-kor kezdődik, és István várja majd önöket.
Minden jót kívánunk, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
A rendőrt szolgálati feladatainak ellátása során a közrendet, közbiztonságot, valamint az államhatárrendjét veszélyeztető események, illetve cselekmények megelőzése, megakadályozása, megszakítása érdekében intézkedési kötelezettség terheli. E rendőri intézkedésnek főszabály szerint mindenki köteles magát alávetni. A Strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság következetes gyakorlata szerint ez egy demokratikus társadalomban az általános állampolgári kötelezettségek része. Ezt az engedelmességi kötelezettséget a törvény az utólagos többszintű jogorvoslati jog széleskörű biztosításával ellentételezi. Az érintett állampolgár az intézkedéstől számított 30 napon belül illetékmentesen panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetőjéhez, vagy 8 napon belül a független rendészeti panasztestülethez. A panasztétellel kapcsolatos részletes információkért keresse fel honlapjainkat www.polis.hu www.panasztestület.hu.
Stütz und nur Stütz. Nicht Stütz, Stütz.
Der Cordio, la Pua, la Pua, la Pua, la Pua.
Három akkor rá, lesutyanja napotka, akkor koppan.
Rannájnénc.
Lájne, gyere, klébe, lájne, kultúrkoz. Jögen a frájnést, én...
Bávo, foldön.
Nem ez a vicc, hanem hogy mennyit fizet érte. Válassza inkább csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Munzi,